Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék újraolvasni és kiemelni, ez pedig a Lukács írása szerinti evangélium 8. fejezetéből, az előbb felolvasott szakaszból, tehát válogatott verseket olvasok. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult és elbeszélt az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Eddig a kiemelés, ámen. Nem csak arról árulkodik most, hogy itt vagyunk, hogy templomba járó keresztény emberek vagyunk, hanem arról is, hogy nem vétettük el az óraállítást. Könnyűebb belefutni ilyenkor ebbe a hibába, tehát most elmondhatom, mindnyájunk nevében nyertünk egy órát. De jó! Nyertünk egy órát, szuper! Eszembe jut, milyen hatalma van az embernek. Gondoljunk csak bele. Fogjuk magunkat és azt mondjuk, mostantól nem ennyi az idő, hanem ennyi. És nem csinálunk más, csak levesszük a falról az órát, megtekergetjük a csuklónkon, és innentől más mutat az óra. Micsoda hatalmunk van, nem? Az idő urai vagyunk, még ezt is megtehetjük. Valójában azonban ezt is, mint minden mást, azért tehetjük meg, és az egész óraállításos dolog azért működik, mert van róla egy közmegállapodás. Valami miatt mindnyájan elfogadjuk, hogy ha mindnyájan átállítjuk az órát, akkor az mindnyájunkat kötelez arra, hogy mostantól így használjuk az időt, és így mérjük, hogy nyerünk egy órát. Nagyon érdekes gondolat és kérdés ez. Ezek szerint mégsem annyira arról van szó, hogy az idő urai vagyunk, arról van szó, hogy elfogadtunk egy olyan közmegállapodást, amit lehet, hogy nem mi hoztunk, nem kérdeztek meg minket, hogy egyetértünk ezzel. Így van már régóta, ezért beálltunk a sorba, és mi is megtettük, hadd mondjam így, szolgai módon állítottuk az órát. Belegondoltam, hogy milyen sok olyan helyzet van az életünkben, amely úgy van jelen, és úgy fogadjuk el igaznak és valóságosnak, hogy igazából nem kérdeztek meg róla bennünket, mi csak elfogadjuk, hogy ez így van, ezzel élünk, gondoljatok csak a pénzre. A pénz is azért létezhet így ebben a formájában, mert gondolkodás nélkül elfogadjuk, hogy annak a papírdarabnak valóban annyi az értéke, ami rá van írva. Ezzel azt is kimondtuk, nagyon fontos, hogy nem az a papírdarab ér annyit, mint amennyi rá van írva, hanem azért ér annyit, mert te meg én elfogadjuk, mert hivatalosan elfogadjuk, és ezt az értéket neki tulajdonítjuk, tehát annak a papírdarabnak. Látjuk tehát itt is, arról van szó, hogy egy közmegállapodás van. Elfogadtuk, ezért így használjuk. De milyen pofon egyszerűen mondhatnánk, hogy holnaptól én a 10.000-es nem 10.000-esnek fogadom el, hanem mondjuk 50.000-esnek. És ha találnék magam mellé még sok olyan embert, akivel be meg tudnék állapodni, akkor mi onnantól azt úgy használnánk? Ez tényleg ennyire egyszerű? Hát valahol igen. Persze nyilván van egy olyan hatalom, aminek ez nem érdeke, hogy mi ezt így fogjuk föl. Mindezt vajon miért is hoztam ide? Azért, mert egy csomó olyan dolog van az életünkben, ami csak azért működik úgy, ahogy, mert mi elfogadjuk, és nem kérdőjelezzük meg. És egy csomó olyan dolog van az életünkben, amiben azért nincs változás, mert úgy tekintünk rá, ahogy. Egy csomó dolog azért marad változatlan az életünkben, mert úgy fogadjuk el, ahogy van. Elfogadjuk mondjuk mások gondolatát az életünkre nézve, történik egy nehézség, akár egy tragédia, a közmegállapodás szerint ez mondjuk nem megoldható, nem helyrehozható, mi pedig elfogadjuk. Egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak, a betegség. Felolvasott történetünkben egy beteg asszonnyal találkozunk. A betegség tipikusan olyan dolog, amikor más véleményét fogadjuk el a saját helyzetünkre való tekintettel. Jelen esetben, vagy jó esetben ez egy orvos. Ugye, ha betegek vagyunk, elmegyünk orvoshoz, elfogadjuk azt, amit ő mond. Lehet, hogy mi nem érezzük annyira betegnek magunkat, de hát ha az orvos azt mondta, hogy nagyon betegek vagyunk, akkor onnantól illik is úgy viselkedni, nem? Figyeljétek meg az orvosi rendelőbe az embereket. Tisztelet a kivételnek, de nagyon sokszor ez tapasztalható. Az orvosi rendelőben sokszor mindenki úgy viselkedik, mintha legalábbis halálos beteg lenne. Mert ez egy elvárás, hát ott nem lehet újongani, ott nem lehet arról beszélni, hogy de erős vagyok, és legyőztem, és teli vagyok életkedvel. Egymást húzogatják le az emberek jó mélyre, hogy kellőképpen betegnek érezze magát mindenki. Szóval vannak helyzetek az életben, amikor elfogadjuk más véleményét a saját helyzetünkre nézve. A betegség tipikusan ilyennek tűnik, pedig, és lehet, hogy nagyon furcsa mondat, pedig a betegség az, amit te annak tartasz. A betegség az, amit te annak tartasz. A betegség az, aminek te megengeded, hogy betegség legyen az életedben. Lehet, hogy furcsa? Igen, lehet, hogy furcsa, mert nem ez a közgondolkodás a betegségről. Nézzétek meg, itt van ez az asszony. 12 éve beteg, ezt olvassuk róla. 12 éve beteg, és nem elég, hogy van egy fizikai betegsége, ráadásul még azt is olvassuk, hogy minden vagyonát ráköltötte már az orvosokra. Minden vagyonát. Az életébe tehát beállt egy teljes csődhelyzet. Van egy fizikai betegség, vérfolyás, lehet, hogy ez ilyen véralvadási probléma volt, ma is létezik ilyen betegség, de ez nem elég. Ez magával ránt még egy anyagi csődöt is. Ráadásul, ha még ez mindig nem lenne elég, tudom fokozni. Az, hogy ő neki ilyen betegsége volt, ez még azt is jelentette, hogy a korabeli vallási törvények szerint tisztátalannak számított. Nem vehetett részt közösségi alkalmakon, nem mehetett emberek közé, nem mehetett el a templom asszonyok számára fenntartott helyére. Nem vehetett részt Isten tiszteleten. Nem élvezhette a korabeli társadalom szociális hálóját, ha lehet ilyenről beszélni. Egy teljesen számkivetett emberről van szó. 12 éve beteg. Reménytelen helyzet. Nem lehet változtatni rajta. Már mindent megtett, összes pénzét áldozta. Teljes reménytelenség. Teljes csőd. A lényeg azonban itt kezdődik. Hogy mit kezdett az asszony ezzel a reménytelen, teljes reménytelen helyzetével, és mit kezdett te az olyan élethelyzeteddel, amiben úgy érzed, hogy emberileg nincs mit tenni. Az életed minőségét ugyanis az fogja meghatározni, hogy a reménytelen helyzetekben mit lépsz és mit teszel. Hogyan tekintesz reménytelen helyzeteidre. Az életed minősége ettől függ. Ugyanis könnyű boldognak érezni magunkat, ha minden jól megy. Könnyű egészségesnek gondolni magunkat addig, amíg nem tudunk valamilyen nyavajánkról. Nem ez fogja meghatározni az életünk minőségét, hanem az, hogy hogy tekintünk egy reménytelen helyzetre. Hogy tekintesz egy reménytelen helyzetre? Kárpátalján voltunk az elmúlt 2 napban, és ott meséltek egy lelkipásztorról. Ez a lelkész 4 éves korában elvesztette a kislányát autóbalesetben, tragikus módon. Ennyi erővel, ahogy elmesélték, akár túl is élhette volna, de ez a kislány nem élte túl. Az egész falu hatalmas szemekkel figyelte a lelkészt. Hogy fogja elviselni? Hogy fog szólni? Mit fog tenni? Akkor a szemekkel figyelték, hogy szinte az egész falu egy rezzenéstelen, nagy szem volt. És csodálatos dolog történt. Az, ahogyan ez a lelkész és családja viselte a helyrehozhatatlan, a reménytelen helyzetet, a változhatatlan helyzetet. Képzeljétek el, az egész faluban egy nagy ébredést indított el. az emberek megdöbbenve mentek oda a templomba az Istenhez. Ahogy látták, hogy ez a lelkész viseli ezt a nyomorúságot, ezt a terhet, aminél talán fájdalmasabb dolog nincs a világon. Mit kezdett a reménytelen helyzeteiddel? Mert ez határozza meg életed minőségét. Ez az asszony mindenét elköltötte már. Minden pénzét orvosra, teljes reménytelenség. Egyetlen egy dolog maradt még, és az pedig egy korabeli hiedelem. Ez az ókori korabeli hiedelem pedig így hangzott, hogyha egy nagy gyógyítónak, tanítónak, mesternek akár csak a ruháját megérintem, akkor az is tartalmaz olyan mágikus erőt, ami által talán meggyógyulhatok. Figyeljetek csak! Az, hogy ez az asszony odament Jézushoz, az nem az a fajta hit volt még, amiről mi keresztjének beszélünk, amikor végső elkeseredettségemben vagy reménytelenségemben Jézushoz megyek, ez még nem ez a hit volt. Ez egy ókori, mágikus hiedelem volt, hát hogyha a ruhája érintésétől meggyógyulok. Nem maradt már más. Az ember a kiszolgáltatott reménytelen helyzetében sokszor még olyat is elhit, amit talán józan ésszel nem hinne el. Mutattak ott kint Kárpátalján egy nagy házat, ami az egyik helyi jósnő háza volt. Ott álltak előtte a drágábbnál drágább autó. Amikor az emberek bármit hajlandóak elhinni, amit talán kívülálló józanul azt mondja, hogy süt róla, hogy bolondság, ostobaság, de az ember bele akar kapaszkodni az ilyenekbe. Gondolj bele, mennyit kereshet az a jósnő más emberek hiedelmén és hiszékenységén. Mit kezdünk a reménytelen helyzeteinkkel? Ez az asszony tehát oda megy Jézus közelébe, és azt gondolja, hogy teljes titokban és inkognitóban megpróbálja megérinteni a ruháját. Talán már értitek, hogy miért akar titokban maradni. Hiszen ő tisztátalan volt a kor törvénye szerint, nem mehetett volna tömegbe. Nem mehetett volna emberek közé. Azzal, hogy ő odament, ezzel életveszélyes helyzetet teremtett magának, de gondolta, majd megúszom, mert nem fog rájönni senki. Titokban akart oda menni, és lopva akarta a gyógyulást megszerezni. Megtörténik az érintés, és jön egy olyan kérdés, amitől az asszony hátán még a szőr is feláll. Jézus egyszer csak megáll, a sodrolt tömeget megállítja, és fölteszi a kérdést, ki érintett meg engem. Csak képzeljétek el ennek a kérdésnek a bugyutaságát, ahogy ez ott elhangzott. Hát Péter is ennek ad hangot, azt mondja, mester, nézzél már körül, ébresztő. Hát nem látod, mennyi ember vesz körül? Nem az a kérdés, hogy ki érint, inkább az a kérdés, hogy ki nem érint meg. Hát hogy lehetne erre a kérdésre válaszolni? Jézus azonban tovább megy. Valaki érintett, mert éreztem, hogy erő árad ki belőle. Jézushoz oda vergődik ez az asszony, valami mágikus, ókori, nevetségesnek tűnő hittel, és ez a hit érintést vált ki. Ez a hit erőt vált ki. Testvérem, én nem tudom, hogy te milyen hittel vagy itt. Hétről hétre és vasárnapról vasárnapra. Nem tudom, hogy mit akarsz, vagy mit várt cserébe az Istentől. Lehet, hogy semmit. Lehet, hogy már túl vagy ezen. De sokszor azt gondolom, hogy a gyülekezeteink teli vannak olyan emberekkel, akik valamit várnak cserébe. Én kifejezem az odatartozásomat, időt szánok a templomra, még pénzt is szánok rá, akkor Uram, ments meg engem, és adj békességet, és adj jólétet, és adj egészséget. De ez pontosan ugyanilyen ókori, mágikus hit, mint amivel ez az asszony közeledett Jézushoz. És testvérem, Jézus ezt nem hagyja. Se az asszony életében, se a mi életünkben. Jézus ennél sokkal többet akar adni. Ő nem egy mágikus hit beteljesedését. Ő erőt akar adni. Ő igazi gyógyulást akar adni. Megtörténik tehát a kérdés, és ezt olvassuk. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve elé jött, leborult, és elbeszélt mindent az egész nép előtt. valahol látom ebben az egész történetben a mindenkori gyülekezet példáját és mintáját. Jézus közelében, a Jézus gyülekezetében nem maradhat észrevétlen az ember. Jézus gyülekezetében nem fordulhat elő olyan, hogy valaki évtizedekig ül a padban érintetlenül, és nem jut el odáig, hogy az életemen valamit változtatni kellene. Jézus gyülekezetében nem lehet stikában gyógyulást lopni. Vajon a mi gyülekezetünkben észrevétlenek maradnak az emberek? Vagy észrevesszük őket? Tudunk-e olyan megbízható, olyan biztonságos környezetet teremteni egymás számára, ahol nem azt nézzük, hogy kin milyen ruha van, nem azt nézzük, hogy ki milyen frizurája van, nem azt nézzük, hogy ki mennyit dob a persejbe, hanem olyan környezetet teremtünk, ahol az emberek azzá válhatnak végre, akik. Ugyanis ez történt ezzel az asszonnyal. Jézus közelében, abban a szűk, picike kis gyülekezetben, hadd nevezzem így, végre fölmerte vállalni saját magát. Minden gyengeségét, minden törvényszegését, hiszen ő törvényszegett azzal, hogy oda ment, és minden bűnét. Fölvállalta, és elmondta, emberek, ez vagyok, nyomorult és beteg, reménytelen, szegény, kifosztott, reményvesztett. És végső kétségbeesésemben ilyen mágikus dolgokban hittem, de nézzétek meg, valami történt velem, megváltoztam, meggyógyultam. Micsoda félelmetes bátorság kellett az asszony részéről, hogy ezt megtegye. De ha nem teszi meg, egész életében csak félig gyógyult maradt volna. De azzal, hogy ő fölvállalta az egész addigi életét a nagy közösség előtt, ezzel jött el az életébe az igazi gyógyulás. Nézzétek ezt a folyamatot, milyen szép. Amíg csak ez a mágikus hit volt Jézus felé, addig remegés és félelem jellemezte őt. Hiszen ezt olvassuk. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve elé jött. Ez még nem igazi gyógyulás. Ez lehet, hogy esetleg a testnek a gyógyulása, de a lélek még nem gyógyult. Ugye érzitek? Mert remeg és fél. Fél, hogy mi lesz. És amikor fölmeri ezt vállalni, megvallja a bűnét, megvallja Jézus lábainál, Uram, ez vagyok, reménytelen, segíts rajtam, akkor jön a teljes gyógyulás. Ez az asszony megbélyegve volt, és kitaszított. És tudjátok, a mai világunk teli van megbélyegzett emberekkel, és kitaszított emberekkel, akikre a homlokukra oda ütik mások a pecsétet, hogy javíthatatlan, hogy reménytelen. Ez az ember soha nem fogja már letenni a poharat. Ez az ember soha nem lesz már hűséges. Ennek az embernek soha nem javul meg az élete. Gondoljatok bele, hogy csak a ti környezetetekben hány ilyen ember él, aki kitaszított. És lehet, hogy annyira bűnösnek érzi magát, hogy a templomba sem mer eljönni. És ilyen mondatok hagyják el a száját, én már annyira nyomorult vagyok, hogy velem az Isten se tud mit kezdeni. Vajon van-e olyan közösségünk, amiben bemernek jönni ezek az emberek? Ahol azt érzik, hogy mi nem megbélyegezzük őket, hanem körbevesszük ezzel a krisztusi szeretettel. Mert ki, ha nem mi, tudjuk azt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. A vége talán az egyik legszebb mondat, ami a Bibliában van. Azt mondja, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. A mágikus hit remegést és félelmet hoz, a Krisztus hit békességet hoz. Ennek az asszonynak az élete megtelt békességgel, miután fölmerte vállalni magát. És ez a megszólítás, amin én még soha életemben nem gondolkoztam, most ez is belém akadt, azt mondja, leányom. Ez egy családi viszony. Érted, milyen szép az üzenete? Te a kitaszított, aki már senkinek nem kellett, aki csak megbélyegeztek és legyintettek utána, aki ott éltél a társadalom peremén, gyere, beemellek egy új családba, új családot adok neked. Leányom már leszel. És milyen sokszor használja a Biblia ezt a képet, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mi nem a periférián kell, hogy éljünk. Mi nem lelkileg kiüresedve kell, hogy tengessük a napjainkat. Leányom, a kitaszítottból családtag lett. Én hiszem, hogy ezt élheti át mindenki Krisztus gyülekezetében. És ez az, amit otthon nem lehet átélni, Bibliát olvasgatva egyedül. Ez az, amit otthon nem lehet átélni hívőként egyedül. Ez csak közösségben, ez csak az Isten és emberek közösségében lehet megtapasztalni. Leányom, fiam, menj el békességgel, a te hited megtartott. Így legyen. Amen.